crush my greed and my pride. I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. That the walls of my town, they come crumbling down. Mai adásunk a 2018. február 17-i adás ismétlése.
Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandar Vika Préma Dévidászi, ez pedig a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mai beszélgető társam Siku Andrea, Rádika Dévidászi, aki egy vajsnava lelkész. Köszöntelek itt a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntelek, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én azért választottalak téged mai beszélgető társamnak, mert hát én sem vagyok mai gyerek a Krisna tudatban, de azt tudom, hogy te még sokkal-sokkal régebben csatlakoztál a Krisna tudatú mozgalomhoz, mint jó magam. Közel 30 éve vagy most már Krisna hívő, igaz?
Igen, hát még azért nincs a 30 éves évforduló, majd 2 év múlva jön el, de 1990-ben találkoztam először Krisna hívőkkel, Debrecenben, akkor én ott egyetemista voltam, 4. éves, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, matematika-fizika szakon, és karácsonyi ajándékot kerestem, és december közepén az egyik bolt előtt, egy kis ABC bolt előtt állt egy lány hosszú szoknyában, és nagyon különleges könyveket árusított, mindenki oda ment hozzá. Tudnék, ez olyan szokatlan volt abban az időben, hogy valaki az utcán valamit árul. Ugye ez már így a kommunizmus után volt szinte csak 1-2 évvel, és én is oda mentem, és néztem a könyveket, meg is fogtam, kezembe odaadta. Ez a lány Magyar Márta, Mandzsári Dévidászi volt, és a Bhagavad Gita, illetve az Önmegvalósítás Tudománya című 2 könyv volt nála. Én először a Bhagavad Gita-t néztem meg. Ő persze ajánlotta nekem, nagyon gyönyörűnek találtam, különlegesnek, hogy ilyen ősi, régi bölcsességek vannak benne. Láttam a szanszkrit verseket, és mivel én ezt ajándéknak szántam egy barátomnak, aki történelem szakos volt, nagyon-nagyon tetszett a könyv, de hát ugye nem volt annyi pénzem, hogy megvegyem, hiszen egyetemista voltam, és a Bhagavad Gita az akkor is 1000 forint volt, hogyha úgy jól emlékszem.
És ma már azért az infláció megtette hatását, és azért ilyen olcsó nem lehet hozzájutni, de igen.
Igen, és akkor a kisebbi könyvet vettem meg, az Önmegvalósítás Tudománya című könyvet, amit ugye szintén kinyitottam, beleolvastam, láttam, hogy ilyen szemelvények vannak benne, rengeteg interjú, cikkek, és ezt visszafelé el is kezdtem olvasni a villamoson, ahogy mentem a kollégiumba. És majd aztán karácsonykor oda is adtam a kedves barátomnak ajándékként, és visszakértem, hogy hát hadd fejezzem be, mert ugye akkor már én jó pár oldalt olvastam belőle, és nagyon tetszett a filozófia. És mivel én akkor vegetáriánus voltam, valahogy ösztönösen úgy hittem abba, hogy létezik a lélek, és az halhatatlan, és van lélekvándorlás, és úgy éreztem akkor egyetemistaként, hogy mivel a kommunista eszme az így összeomlott, pont ott a szemünk előtt, ezért tulajdonképpen ilyen útkeresésben voltam. Nagyon sok filozófiai művet olvastam, különböző társadalomfilozófiákról. Olvastam, hogy melyik az ideális társadalom, ki mit mondott, Platón vagy Sartre, hogy például Sartre egy ilyen tudósok által vezetett társadalmat képzelt el. És akkor, amikor Schiller Prabhupádot olvastam, mint ugye ő is egy nagyon-nagyon jó filozófus, akkor azt a képet, amit elém vetített, azt nagyon-nagyon el tudtam fogadni. Tehát illetve azokat, amiket a védikus kultúráról mondott, a társadalomról, és hát egyáltalán a Istenről és az erkölcsi értékekről. Tehát nagyon megragadott, és emlékszek, hogy a kollégiumban a barátnőimnek ezt meséltem, és sokat beszélgettünk a könyv kapcsán. Majd aztán az egyik ismerősöm, egy barátnőm, vitt el az albérletébe, és ott lakott vele egy másik lány, aki már Krisna hívő volt, és Erika megkért engem, hogy tanítsam őt matematikára meg fizikára, mert szeretne fölvételizni Budapestre az építészeti karra. Most ott Debrecenben a főiskolai szakon volt, az Éből Miklós főiskolai karon, és akkor elkezdtünk együtt tanulni, de ő egyszer, mikor a kollégiumban a szobámba bejött, akkor látta a polcomon a könyvet, és kérdezte, hogy ó, hát ezt te olvastál, és mondtam, hogy igen, és nagyon tetszik, és mondja, hogy hú, hát ő ismeri azokat, akik ezt a könyvet kiadták, és mondom, hát miért, hát azokhoz fűződik, kapcsolódnak emberek, és mondta, hogy igen, hogy vannak a Krisna hívők, és itt vagy Debrecenben is élnek, és vannak nyilvános előadások, amiket szoktak tartani, és hívott, hogy menjek el egy ilyen vasárnapi programra.
De ezek szerintem nem ajándékoztad, de az ajándéknak szánt magamat Gitát? Ott ragadt a polcodon?
Hát elajándékoztam, de aztán visszakértem, és utána, amint tudtam, vettem egy újat, és akkor ezt az újat adtam oda a barátomnak, mert hát ugye ezt már én úgy eléggé elkezdtem
rongyosra olvastam.
És akkor ahogy így Erikával, aki később ugye tehát ahogy így Erikával tanultunk, ő később danista lett, úgy egyre többet voltam a baktáknál, elmentem megnézni a vasárnapi programot, ott előadásokat hallgattam, emlékszem, Chaitanya Prabhujék érkeztek vissza Indiából, akkor pont tavasszal, 91 tavaszán voltak kint Indiában, és nagyon szép indiai élménybeszámolót tartott, nagyon felkeltett az érdeklődésemet, és már akkor meglepődtem, hogy még étellel is kínáltak ott a programon, és csak csodálkoztam, hogy ezzel nem kell fizetni, és ilyen finom vegetáriánus ételek voltak, ugye az meg így külön jó volt, hiszen már én is vegetáriánus voltam.
És előbb lettél vegetáriánus?
Igen, mert az egyetemen úgy éreztem, hogy szeretnék egészséges életet élni, nagyon sokat sportoltam, és így teljesen így elhagytam a húst, inkább tejtermékeket fogyasztottam, meg teljes kiörlésű gabonát, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget. Tehát, hogy végül is azt tudtam, hogy én tehát valahogy, mivel ugye a szüleim révén, illetve a családom révén nagyon-nagyon sok probléma volt az étkezésből származó betegségekkel, ezért én akkor, amint elkerültem otthonról, már pedig ugye, mivel Kazincbarcikán nőttem föl, és ott éltek a szüleim, én Debrecenben kollégista voltam, akkor kollégistaként már saját magam választhattam meg azt, hogy mit eszek. És akkor váltottam is irányt, tehát egyből olyan irányba indultam, hogy na, én egészséges szeretnék lenni. És akkor ezért...
Volt nehéz a 90-es évek elején vegetáriánusként, mert azért akkor nem voltak még olyan nagy számban vegetáriánus vagy vegán éttermek, büfék, mint manapság.
Igen, Az egyetemi menzán is csak főzelékek voltak, illetve párolt zöldségeket. Én olyankor azt választottam, illetve elkezdtem magamnak készíteni ételeket, mert megvettem dr. Olá Andornak a Reform Konyha című könyvét, ami tulajdonképpen nagyon tudományosan leírja, hogy miért is jó ez a vegetáriánus étkezés és életmód.
Hát ez akkoriban ugye egy nagy újdonságnak számított.
Így van, és viszont akkoriban a könyv maga, a Reform Konyha, az ilyen, úgy is mondhatnánk, alapműnek számított, és receptek is voltak a végén, úgyhogy én azt készítettem ezeket, ott a kollégiumban főztem lent a kis konyhánkban. Majd aztán egyre gyakrabban látogattam a Krisna hívőket, akik ott laktak a nagy erdőn, ott béreltek egy lakást, tehát közel volt az egyetemhez, és emlékszek, hogy amikor vásároltam, akkor mindig a fele gyümölcsöt, azt mindig elvittem a templomba, mert ugye az volt, hogy mindig ajánljunk föl Krisnának is ételt. És még nem tudtam a saját ételemet felajánlani, de akkor, amikor boltba mentem, akkor mindig úgy volt, hogy amit ezt tudtam, hogy gyümölcsöket veszek, és ezt mindig vittem be, amikor mentem ilyen programra. És akkor rendszeresen az Erikával ott találkoztunk, illetve már ugye oda járt Krisna Lilla, Danka Krisztina, és Judhisthir Prabhu, Horváth Lóránd, és Mahaprabhu Prabhu, jó László.
Hát ők a nagy úttörői a Krisna tudatú mozgalomnak, akkor ezek szerint Debrecenben összpontosultak az egyetem környékén.
Igen, és akkor érkezett tavasszal először Sivaram Maharaj Debrecenbe, mert megnézte, hogy milyen új kis központ létesült.
És ő az, aki a vezető lelkész.
Ő, így van, akkor Budapest után gyakorlatilag ez volt a második ilyen központ. Krisna hívőknek a központja, ami Magyarországon létesült, és ezért szerette volna ő is, hogyha ott egy kis közösség formálódik, és minél többen megismerjék a Krisna tudatot, és ezért előadásokat is tartott az egyetemen. És hát ő volt az, akire olyan nagy benyomást tett, hogy tehát amit mondott, ahogy az előadásokon elmagyarázta a védikus tudományokat, a filozófiát, az annyira mélyen érintett, és olyan igaznak gondoltam és éreztem, hogy ő gyakorlatilag olyan volt nekem, mint aki egy új utat mutat, tehát egy új, ugye egy fényt adott, új tudást adott, és mivel személyesen is lehetett tőle kérdezni, nagyon sok kérdést tettem föl. Mindig a leckék végén emlékszek, hogy mindig volt kérdésem, és beszélgettünk, és akkor már a többi Krisna hívő lány mondta, akkor Erikáik is, hogy rendszeresen kellene mantrázni, akkor mutatták meg, hogy ugye ez az imádság, ez Istenhez szól, és ahhoz, hogy a szívünk megtisztuljon, és Isten felé tudjunk haladni és közeledni, akkor így imádkozunk naponta rendszeresen, és akkor úgy kezdtem el én is a Hare Krishna Maha Mantrát mondani, és először két körrel kezdtem, majd aztán kettesével növeltem 8 körig, és utána emlékszek, hogy volt egy nagyon szép program, amikor szintén jött Sivaram Maharaj, és ez is 91-ben volt, és azt hiszem, hogy a Nisingo Chaturdasi volt, tehát már májusban, és akkor mondta a barátnőm, hogy most már ne 8 kört zsapázzunk, mert hát az még nem 16, most már 16 kört zsapázzunk. És akkor mondtam, hogy de én csak így kettesével akartam fölemelni, és akkor mondta, hogy de hát most miért kell még kettesével, akkor most már rögtön dzsapázzunk 16 kört minden nap, és akkor onnantól kezdve 16 kört dzsapáztunk, és amikor az ünnep volt, akkor már mi is ugyanúgy 16 kört dzsapáztunk együtt a baktákkal.
Ugye most a 90-es évek elejéről beszélünk, akkoriban azért elég sok támadás érte a Krisna hívőket, hogy elrabolják otthon a gyerekeket, és nem szabad iskolába járniuk, és hasonló vádak érték a hívőket. Te végül befejezted az iskolát, vagy hogy alakultak a tanulmányaid?
Igen, hát ugye lelki tanítómesterem, Shiva Ramaswami Maharaj, ő biztatott, hogy fejezem be az egyetemet, hiszen már csak egy másfél év volt hátra, tehát ez a negyedik év és az ötödik év, és mindenképpen mondta, hogy a diplomára szükségem lesz, majd később is, és így végül is egyáltalán nem akartam úgy befejezni az iskolát, illetve hát abba hagyni az iskolát, megszakítani.
És valóban használod is azt a tudást, amit ott szereztél, a diplomádat?
Persze, hát most már magántanárként tanítok matematikát, és attól függ igény szerint akár fizikát is, illetve akkor, amikor ott az egyetemen az ötöd évet fejeztem be, lelki tanítómesteremtől kaptam egy könyvet, a Védikus Matematika című angol nyelvű könyvet, amit Indiából hozott, és én annyira örültem neki, elkezdtem azt fordítani, hogy abból írtam meg a diplomamunkámat. És akkor azt el is fogadták, mint egy téma ott az egyetemen, és emlékszek, hogy Kántor Sándorné volt a vezetőtanárom. Ez tulajdonképpen számelmélethez tartozott, aritmetikához, amit fordítottam, és később több részt is fordítottam belőle, és később a már újonnan alakult Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézetben kezdtem el tanítani a védikus matematikát.
Mielőtt rátérnénk a krisnamurti pályafutásodra, mert az engem nagyon érdekel, lévén idén egy óriási évforduló, hiszen most ünnepeljük krisnamurti 25. fennállásának 25. évfordulóját. Azelőtt nem tudom, hogy megkérhetlek-e arra, hogy gyorsan el tudod mondani, hogy miért más a védikus matematika, mint a nyugati matematika, amit mondjuk a gyerekek tanulnak az iskolában, hogy mik azok az alapvető különbségek, amiket tettem lehet érni.
Igen, a védikus matematikában úgynevezett matematikai szútrák vannak, amik műveleti utasítások. Tehát például van olyan, hogy függőlegesen és keresztben, vagy pedig mindegyiket a 9-ből, és bocsánat, függőlegesen és 9-ben, vagy tehát a védikus matematikában matematikai szútrákat használunk, amelyek műveleti utasítások. Az alapműveleteket, a szorzást, osztást lehet másféleképpen végezni, egyszerű módszerekkel, de mindig meg kell nézni, hogy milyen számokkal dolgozunk. Van, hogyha nagy szemjegyűek a számok, 7-es, 8-as, 9-es szemjegyeket tartalmaznak a számok, akkor például érdemesebb a Nikilam szutrával dolgozni, ami azt jelenti, hogy a számok komplementereivel számolunk, a komplementerek pedig a 100-ra, 1000-re vagy 10.000-re való kiegészítő számaik, és azok, hogyha mondjuk egy 9-esre végződik egy szám, akkor annak a 100-ra való kiegészítője az 1-es, mert csak már 1 hiányzik ahhoz, hogy 100 legyen. És például az egyessel sokkal könnyebb összeadni, kivonni, szorozni. Ugye? Tehát ez mérhetetlenül könnyebb, mint a 9-essel magával, és ilyenkor a komplementer számokkal kell nekünk szorozni, és összeadni, vagy kivonni. Tehát úgymond, sok szorzás, nagy számjeggyel való szorzás helyett kis számjegyekkel való összeadást, és néhány darab szorzást végzünk el, és így lehet kiszámolni a szorzat értékét. De mindig meg kell figyelni, hogy mely számokkal van dolgunk. Erre azt a példát szoktam mondani, hogy mintha valaki, mint amikor valaki harcművészetet tanul. Ott is rengetegféle ütésformát tanul. De amikor harcra kerül a sor, akkor neki kell megválasztani, hogy melyik ütést alkalmazza. Tehát melyik a legpraktikusabb, melyikkel tud védekezni, vagy melyikkel tud a leghamarabb ártalmatlanítani az ellenfelet. Tehát itt is ugyanez van, hogy mindig meg kell nézni az adott számokat, és a számokhoz kell alkalmazni a módszert.
És ezt egyébként ma használják? Tehát ez alapján oktatják manapság?
Indiában, így van, Indiában ezen elv szerint oktatják a matematikát. Ugye itt a szorzás-osztás az az, ami eltérő, de az összeadás-kivonás az nem, hiszen a tízes számrendszer szintén a védikus kultúrából és a védikus korból származik, tehát ugyanúgy tízes számrendszerben vannak a számok, és inkább ugye az alapműveletek elvégzéséhez tudjuk alkalmazni a védikus matematikát, és a felsőbb műveletek, mint például hatványozás, gyökvonás, ahhoz is vannak különféle matematikai szútrák, de már a integrálás és deriválás, ahhoz már nincs. Az már teljes mértékben a nyugati matematikának a területe. És azt mondhatnám, hogy mivel Indiában nem akarták a matematikát túlontúl fejleszteni, úgymond önmagáért, ilyen lárpullár módon fejleszteni, mint tudományt, ott csak gyakorlati haszna volt a matematikának. Tehát felhasználták a csillagászathoz, az építészethez, a mezőgazdasághoz, a kereskedelemhez, és ehhez meg jól kellett fejben szorozni, osztani, jól kellett mérni, vagy például csillagászatban szögeket, azt valóban használtak ugye a bolygók egymáshoz viszonyított helyzetét, ugye szögekkel határozzuk meg, és a szögeknek a szinuszát, koszinuszát tudjuk számolni. Erre valóban voltak védikus matematikában is táblázatok, szinusz és koszinusz táblázatok, előre elkészített táblázatok. Tehát nagyon fejlett volt a matematikai tudásuk, de nem mentek el olyan területekre, mint például itt a nyugati matematikában, mondjuk egy valószínűség számítás, egy differenciál számítás, vagy lineáris algebra, tehát ilyen új, modern területeket.
Amikor azt mondjuk, hogy védikus korok, akkor hány ezer évre visszamenőleg gondolkodjunk?
A védákat úgy mondják, hogy több mint 5000 évvel ezelőtt írták le. Tehát írásos formában 5000 évvel ezelőtt jelentek meg, és abban az időben a védákat elfogadták, mint iránymutató elvek abban a társadalomban, és ezért azt a társadalmat, amely használja a védikus tudást, azt nevezhetjük védikus társadalomnak, és védikus kultúrának, védikus korszaknak. A védák azok jelen voltak a történelemben, nem csak írott formában, hanem szájhagyomány útján. A papok, a brámanák voltak azok, akik ezt megtanulták, és a tanítómesterüktől elsajátították hallás útján. Nagyon kiváló memóriájuk volt, nagyon okosak voltak, és éppen ezért ők ezt szó szerint jegyezték meg, és így adták át a tanítványaiknak, és így tanították erről faluban, illetve a városban élő többi polgárt is. Majd aztán később ugye szükség volt arra, hogy írásos formában le is írják ezeket a verseket és védikus szutrákat és verseket, és ez kb. 5000 évvel ezelőttre tehető.
Kicsit elkanyarodtunk az életutattól, de picit hallgassunk egy kis zenét, és aztán visszatérünk a krisnavölgyi pályafutásodra, jó? Ez itt még mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, és a vendégem, mai beszélgető társam még mindig Siku Andrea, Rádika Dévidászi, Vaisnava lelkész, aki most már közel 30 éve Krisna hívő. A zene előtt elmesélted, hogyan csatlakoztál a Krisna tudatú hívő közösségéhez. Ugye elmondtad, hogy Debrecenben egyetemistaként találkoztál először Krisna hívőkkel, és aztán kezdtél el járni ilyen programokra. Nem sokára el is jutottál Krisna völgybe, hogy vezetett oda az utat pontosan?
Igen, Debrecenben befejeztem az egyetemet, és akkor a lelki tanítómesterem, Siva Ramaszvámi Maharács kérte, hogy szervezzünk prédikáló programokat az egyetemen, úgyhogy vissza is jártunk, és akkor Labanga Prabhu és Csitanya Prabhu tartottak ott ilyen prédikáló programokat, illetve a környéken is elkezdtünk programokat szervezni, előadásokat, zenei bemutatóval, előadással, ételkóstolóval. Ez ugye volt Debrecenben, a különböző kultúrházakban, illetve Debrecen környékén lévő városokban, mint például Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdunálás, Hajdúszoboszló, tehát itt a környékbeli városokat így bejártuk, és nagyon népszerű volt az indiai fesztivál, talán így hívtuk, szórólapokat is nyomtattunk, és azt mi osztottuk ott kint az utcán, meghívtuk az embereket, és sok helyen, ha volt akkor a terem, akkor 100-an vagy 200-an is eljöttek egy-egy ilyen programra.
Hát ez ugye a rendszerváltás után néhány évvel.